ez a testvéreim pálapostól nagyon tudott gondolkozni, vitázni, pontosan fogalmazni, summázni, szembesíteni. Mestere volt a gondolatnak és a szónak. Induljunk el most egy ilyen mesteri summázásból és szembesítésből. A II. Korintusi levél 3. fejezetéből olvasom az igét. Isten alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. A zsidók büszkék voltak arra, hogy ők a szövetség népe. Pál apostol most azt mondja, hogy igen, de ez egy elavult szövetség, amire ti hivatkoztok. Azóta új szövetség van. Hát gondolhatjuk, hogy ez mennyire felbőszítette a zsidókat, hogy szinte ad akta tette az egész ószövetséget. Ez elmúlt, most valami jobb, valami teljesen új jött, és én ennek az újnak vagyok a szolgája. Tehát szembesíti a dolgokat, nem a szövetség van, hanem az ószövetség, amelyik hatályát vetítette, és az új szövetség, amelyik életbe lépett Jézus Krisztusban. Most nagyon érdekes, hogy egy szóval jelöli az egész ószövetséget, és egy másik szó az egész új szövetséget. Nagyon találóak, jók ezek a szavak. Az ószövetség a betűnek a szövetsége. Az új szövetség a pneumának, a szellemnek a szövetsége. A betű megöl, a szellem megelevenít, fűzi hozzá még Pál apostol. Valóban a betű itt kétségtelenül a mózesi betűket jelenti. A betű ridegen, hidegen elénk adja a tennivalót. Ezt tenni kell, ezt nem szabad cselekedni, ha teszed jutalmát veszed, ha nem teszed büntetés következik. A betű elénk teszi a tennivalót, és az ember erőlködik, és egyre rezignáltabb lesz, egyre keserűbb lesz, hiába nem megy, nem megy, és akkor jön a fenyegetés, ha pedig nem megy, akkor jön az ítélet, és valóban megöli a betű az embert, ez az ószövetség. Ezzel szemben az új szövetségnek a vezér szava, a pneuma, a szellem, és ez ilyesmit jelent, hogy szárnyalás, szabadság, öröm, győzelem, fény. Azt mondja Pál, én ennek a pneumának a szolgája vagyok. Az ügy, amit én képviselek, ennek a pneumának a meghirdetése, a közlése, és ebben a pneumában való találkozás, egybeszerveződés, egy új testé, a Jézus Krisztus testévé, és így tovább. Tehát a pneuma az új vezérszó. Na erre jönnek a korintusiak, azt mondják, hogy hurrá, igazad van Pál, nagyszerű, hát ezek vagyunk mi, ezt csináljuk mi, ezt tudjuk mi, ezt tapasztaljuk mi, ezt éljük mi. Pál apostol gyönyörködik a korintusi gyülekezet életének a gazdagságában, sokszínűségében, a hódító erejében, talán egyik gyülekezet sem vonzotta úgy mágnesként az embereket magához, mint a korintusi gyülekezet. Tehát Pál gyönyörködik benne, és mégis azt mondja, hogy gyerekek, igazatok van, de az így valami kis baj van. Hát ez a mai témánk, testvérem, hogy ezt egy kicsit kitisztázzuk, hogy mi az, hogy igazatok van, és mi az, hogy valami baj van ezzel a pneumával. Most esetleg megint induljunk el onnét, hogy itt jár közöttünk az a názáreti Jézus, és hozott valamit. Maradjunk most ennél az, hogy valamit. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az a valami. Minden meghatározás egy kicsit világít, egy kicsit ködösít. Minden szó kevés, mert annál több van abban a valamiben. Tehát azért, hogy a szívünkkel, inkább mint talán az értelmünkkel érezzük, tudjuk, hogy valóban ez a názáreti Jézus valami vadonatújat, valami eddig ismeretlen, valami gazdagságot, valami erőt hozott. Na most ezt a valamit, amit ő hozott, ezt bele kellene, kellett tölteni edényekbe, fogalmaknak, szavaknak, gondolatoknak, igazságoknak a szövedékébe vagy edényébe. És hát itt kezdődnek a problémák. Tegnap este már erről szóltam, de térjünk egy kicsit visszaemlékeztető, amit Jézus hozott, azt úgy mondottuk, hogy tokai, egy hordó tokai, kitűnő, sokfuttonyos tokai volt. És hát ezt bele akarta tölteni edényekbe, emberi szavaknak, gondolatoknak, fogalmazásoknak az edényébe. Tehát a baj az, hogy ezek az edények mind tele voltak már. Mondjuk azt, hogy borral. Tele voltak. Ha azt mondotta, hogy messiás, hát ez már csordulásig tele volt, ez az edény. Hát ki kellett önteni belőle valamit, hogy a Jézus gondolata beleférjen. Ezt tegnap tisztáztuk már, tehát itt volt a probléma. Na most az a helyzet, hogy ezt a valamit, amit Jézus hozott, ami a mi üdvösségünk, ami újjászületésünk, ami gyógyulásunk, ami emberré válásunknak a záloga, ezt a valamit először zsidó tömlőbe töltötték, aztán görög denizsonba öntötték át. Amikor zsidó tömlőbe került, akkor úgy mondották ezt a valamit főként, hogy Isten országa. Ez egy tipikusan zsidó tömlő, ami szintén tele volt mindenféle tartalommal már. Azt mondta Jézus, hogy emberek elközelített az Isten országa, fölkapták a fejüket, mi Isten országa? Ja persze, hát mi tudjuk, hogy mi az az Isten országa. És akkor már csordult is ki a tömlőből a zsidó tartalom. Jézus küszködött, hogy nem egészed azt. Na de hát ez volt a zsidó probléma. Amit hozott Jézus, azt a zsidók világában így foglalta tömlőbe, és így kellett valami módon mégiscsak szóvá tenni, verbalizálni, hogy Isten országa. Ez a görögnek valami keveset mondott, ott valami más kellett mondani. Amikor görög területre ment át az evangélium, akkor ebből a tömlőből ki át kellett fejteni egy másik demizsomba, azt a bizonyos tokai bort, azt, amit Jézus hozott. A görögök világában a demizsonnak a neve ez volt, hogy pneuma. Jézus hozott valamit, ezt most már nem úgy mondták, hogy Isten országa, a görög területen úgy mondták, hogy pneuma, szellem. Valami újfajta szellemet hozott Jézus. És Pál apostol se talált jobb szót, elfogadta, de valószínűleg ő előtte már a hellénisták, a hellénista keresztjének ezt már megszövegezték, ő elfogadta, mert jó ez a szó. Valóban Jézus hozott valami újat, és én ennek az újnak a szolgálatában állok. Nem a betűjét, hanem a léleké, a pneumának a szolgálatában állok. És itt összetalálkozott is, még mondom, a korintusiakkal, a korintusiak azt mondták, ez az Pál, hát tudod, a pneuma emberei vagyunk. És hát ehhez aztán gyülekezett egy sereg sajátosan görög szó, amik mind-mind a görög életben már éltek. Amit most mondok, egy rendkívül fontos gondot, és ha valaki ezt nem hajlandó tudomásul venni, ne haragudjék, de azt mondom, nem becsületes ember, nem szereti az igazságot. Nem mondom ismét, amit most hirdetek, ez egy rendkívül fontos igazság, nevezetesen az, hogy azok a szavak, amik olyan kedvesek nekünk a Bibliában, a páli levelekben, a korintusi szóhasználban, azok a szavak, azok mind éltek már kereszténységen kívül is. Tehát például ez, hogy pneuma, ez ugyanúgy telített szó volt a görög világban, mint a zsidó világban mondjuk azt, hogy messiás, vagy Istenország. Tehát a görögök valamit tudtak erről, hogy pneuma, vallottak, írásba is adták. De a többi szót is ismerték. Ezt a szót például, hogy logosz. Hát hogy ne ismerték, hogy náluk egész kifejlett logosz filozófia volt, mielőtt a János evangéliuma megszólalt az, hogy Jézus a logosz. Tehát minden szó, amely olyan kedves nekünk, az élt már a keresztény igénybe vétel előtt is. Tehát ez, hogy logosz, ez, hogy pneuma, ez, hogy karizma, ez, hogy glossolalia, ez, hogy eleutheria, ezek mind-mind a mai egyházi életben divatos fogalmak, tehát ige, karizma, kegyelmi ajándék, szentlélek, nyelvbeszéd, gyógyítás, csoda, szabadság. Ez mind-mind forgalomba volt, és pedig vallásos forgalomba volt, tehát telítve volt tartalommal. Még egyszer mondom, aki ezt nem hajlandó elfogadni, hogy mielőtt Korintusban a keresztények elkezdtek volna mondjuk nyelveken szólni, már réges-rég szóltak nyelveken a környező világban. Mielőtt a görögök, illetve a keresztények elkezdtek karizmáról beszélni, réges-rég telített volt ez a szó, voltak karizmatikusok, és voltak a logosznak az emberei, és a szótér, a megváltó, a szótér, Krisztus, a szótér is már nagyon is jól ismert fogalom volt, és a kűriosz, minden keresztény szó, az evangélium például, a kedves szó nekünk. Réges-rég politikai használatban divatozott ez a szó, hogy evangélium. Tehát ez egy rendkívül fontos igazság, hogy mielőtt Korintusban keresztjénül csinálták volna ezeket a dolgokat, ugyanezeket csinálták nem keresztjénül a hellén világban. Volt logosz, volt nyelvbeszéd, volt csodagyógyítás, gyógyulás, ezeket mind irodalmi emlékek főségéből vehetjük és vegyük is, tehát volt. Na most itt akadt el Pál apostol, hogy tűnik, a korintusiak azt mondták, hogy te Pál jössz nekünk azzal, hogy pneuma, meg karizma, meg igazság, meg szabadság, hát persze, hát mi tudjuk, ezt csináljuk, ebbe vagyunk. És itt mondja Pál, hogy emberek, igen, de, ha szabad az előbbi hasonlatot tovább vinni, Pál azt mondta, hogy gyerekek, hát ez bor, a részegségetek tényleg bortól van, de ebben a részegségben több a görög bor, mint a Krisztus bora. Gyerekek, amit ti csináltok, az igen, az a pneumatikus dolog, de az én érzékelésem szerint abban több a görög pneuma valóság, mint a, amit én prédikáltam néktek. Itt életődik ki a dolog. Tehát hogyan van különbség pneuma és pneuma között? Vallásos, istenes, istenre tekintő, istenért buzgó pneuma és pneuma között van különbség? Van bizony testvéreim. Olyannyira, hogy amikor a kegyelmi ajándékokat felsorakoztatja az ige, akkor beszél erről is, hogy a lelkek megkülönböztetése. Ne higgyetek minden léleknek, ti János levelében is olvasjuk. Mert nem minden lélek Istentől való. Tehát van különbség pneuma és pneuma közt, és Pál apostolnak nagyon finom volt az érzékelése, a szivattya. Azt mondta, hogy igen, gyerekek, korintusiak, ez pneumatikus dolog, de valami híja van a dolognak. Na itt van az izgalmas kérdés, ha lehet különbséget tenni lélek és lélek között, de mondom, hogy istenes lélek és másik istenes lélek között, evangélium és másik evangélium között, karizma és másik karizma között, mi a különbség? Ez rendkívül izgalmas dolog, mert ma az egész világ zeng ezektől a szavaktól, hogy karizma és pneuma és így tovább. Tehát rendkívül időszerű ez, és amit én mondok, testvéreim, igazán Isten előtt mondom, hogy nem személyes állás, vagy ez az igének a tudakozása, és annak az eredménye, amit most elétek adok. Tehát persze belső szent meggyőződésem még is lett, de nem úgy van, hogy rokonszem vagy ellenszem alapján valahogy előzetesen állást foglaltam, hanem igenis tudakoztam az igét, Pál apostolnak a dolgait alaposan tudakoztam, és ennek alapján jutottam erre fölismerés, amit mondott. Tehát Pál alapvetően igent mondott a korintusi ügyre, és mégis óvást emelt bizonyos jelenségek ellen, és azt mondotta, hogy itt hiba van. Ezt korrigálni kell. Nem fogadták el, nagy konfliktusai voltak Pálnak, már-már valósággal kiűzték a gyülekezetből, volt olyan pillanat, amikor elzavarták valósággal Korintusból Pált, mert a másik tábor győzött, szóval egy rettenetes küzdelem volt ez, amit vívott ott Pál apostol, de nem alkudott meg, azt mondotta, hogy én a pneumának, az új szövetségnek a szolgája vagyok, és azt hűségesen akarom végigcsinálni ezt a szolgálatot. Na, tehát itt tartunk, hogy mi a különbség pneuma és pneuma közt, Szentlélek és Szentlélek közt, Isten kereső, Isten szolgáló, Istenből vett lélek és Istenből vett lélek között. Mi a különbség? Nos, két különbséget mutatok fel, onnan a páli levelek tanulmányozása alapján, ami teljesen egyértelmű, hogyha valaki belemélyed, nem tudom elképzelni, hogy más eredményre jusson. Tehát két különbséget mutat fel Pál, a második tulajdonképpen a továbbvitele, a részletezése az elsőnek. Az első is, tehát a döntő különbség az, hogy Pál szerint az a lélek, akit ő prédikál, az a lélek Krisztus-szerű lélek. Az Úr pedig a lélek, mondja 2. Korintus 3.17-ben Pál. Az Úr pedig a lélek, egyenlőség jelentett. A lélek Krisztus-szerű lélek. És Krisztus, az élő, valóságos Krisztus csak lélek hatásokban lehet realizálni. Tehát egy szent egyenlőség jelet tesz, az Úr a lélek, és a lélek az Úr, vagyis ott lehet szent lélekről beszélni, szent pneumáról beszélni, ahol az a lélek minőségében Krisztus-szerű. Majd mindjárt szó esik róla, hogy a korintusiaknál nem mindig volt Krisztus-szerű. Jó lett, pneumatikus volt az, amit csináltak. Nem mindig volt Krisztus-szerű. Tehát ez a döntő különbség, hogy Krisztus-szerű a pneuma. Az Isten szelleme, az Krisztus-szerű szellem. Na de mit jelent ez közelebbről? Erre vonatkozik a második meghatározás. Tudni, az a názáreti Jézus, az Krisztus-szerű volt minden lépésében, minden mozdulatában, szavában. Az a názáreti Jézus Krisztus-szerű volt, amikor ölébe vette a kicsi gyerekeket. A rabbik általában elzavarták a gyerekeket, nem nekik való a tóra. Jézus ölébe vette, megsimogatta a gyerekeket. Krisztus-szerű volt ez is. Ahogy bement Zákeushoz és vele vacsorált, Krisztus-szerű volt. Ahogy a bűnös asszony nem elrúgta magától, hanem megengedte, hogy drága olajjal megkenje a lábát, és a bocsánat szavát mondta neki, az evangéliumot mondta neki, nem a károsztatását, és így tovább. Amikor gyógyított, süketett, vapott, az mind Krisztus-szerű volt. Ezt Pál nagyon jól tudta. De volt egy pont, ahol sűrítve, ahol felejthetetlenül, koncentráltan volt az a názáreti Jézus Krisztus-szerű valaki, ez pedig a Golgotai kereszt. Tehát itt van a második ismertető jegye annak a pneumának, akit Pál prédikált. Krisztus-szerű, de hogy félreértés ne essék, a Krisztus a kereszten volt leginkább Krisztus-szerű. Azt mondja Pál, ezen kell megmérni a korintusiaknak a viselkedését. Hogy az egész pneumatikus valóság, az a burjánzás, az a boldogság, az a szárnyalás, ami ott történik, az Krisztus-szerű-e, és van-e helye annak, van-e helye ott a keresztnek. Az egyik korintusi levélben van egy csodálatos rész, ami szinte hátborzongató már, de megvilágítja a helyzetet. Emlékeztettem a testvéremet arra, hogy az egyik este magát Pált idéztem, amikor is azt mondja Pál, ismertem, nem ismertem azt a názáreti Jézust, nem érdekes, nem fontos, most már nem ér számít. Nem ismerem, én most már csak a dicsőséges Krisztust ismerem. Emlékeztek, 2. Korintus 5-ben lehet találni ezt az igét, hogy ismertem, nem ismertem, nem fontos. Pál eljutott odáig, hogy nem fontos az a názáreti Jézus. Nem fontos. Nekem a föltámadott Krisztus fontos. Ez egy kockázatos út, és voltak, akik még tovább mentek ezen az úton, és hallgassuk csak ezt a még további lépést, hogy hova jutottak azok, akik még tovább mentek. Van egy ilyen furcsa rész az 1. Korintus 12-ben, tudtotokra adom, hogy senki sem mondja ezt, hogy Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. Egy fantasztikus mondat. Azt mondja Pál, hogy Szentlélek által ilyet mondani nem lehet, hogy Jézus átkozott. Na, hát honnan veszi ezt? Hát onnan, hogy voltak a korintusi gyülekezetben, akik extatikus elragadtatásukban azt mondták, hogy átkozott a Jézus. Átkozott a Jézus. Ez hátborzongató. Tehát ez tulajdonképpen csak egy lépéssel van odébb, ahol Pál volt. Tehát nem. Pál apostol azt mondja, engem nem érdekel a názáreti Jézus, én azon már túl vagyok. Engem a Krisztus érdekel, aki az egekben van. Nem érdekel a názáreti Jézus. Innen egy lépés az, hogy átkozott az a názáreti Jézus. Tehát hogy átkozott? Miért átkozott? Hát itt látjuk azt testvére, hogy Krisztus-szerű lélek, vagy nem Krisztus-szerű lélek. Még itt arról volt szó, hogy az a mennybe lévő Krisztus, az hogy viszonyul ahhoz a szegény názáreti rabbihoz, aki jött ment a falvak között és éhes volt, nem tudott hol éjszakázni. Miköze a dicsőségesnek ehhez? Ez egy rendkívül nagy kérdés. És a korintusiak a maguk lelkesedését azt mondták, hogy jaj, ez olyan sajnálatos dolog. Kell összekötni ezt a Krisztust, aki az egekben van, ezzel a botorkáló, ezzel a szegénynek, pláne, mint szökött rabszolgát, keresztre feszített Jézusra. Össze kell ezt az ügyet kötni? Nem lehet-e elszakítani egymástól? Úgyhogy mi imádjuk a mennyei Krisztust, és semmi közünk. Ez is átkozott az, aki összekötni, hát nem szabad ezt összekötni, ezt a szégyen, nem lehet összekötni azzal a dicsőséggel. És ez megint történelem, amit mondok testvéreim, igenis voltak olyan emberek, akik kisodródtak a kereszténységen kívülre, és a Krisztusból egy misztérium Isten csináltak. Egy misztérium Isten, akit imádni kell, aki lejött, ugyan valóban lejött az egekből, de csak látszólag költözött be egy testbe, aztán idejébe kiröppent ebből a testből, aki a szakma érdekel, mondom, a doketisták voltak ezek. Ez egy külön keresztény csoport volt, nem is kicsit, nem volt veszélytelen csoport, de voltak doketisták, akik azt vallották, hogy ez a égi Krisztus, ez leszállott és látszólag beleöltözött egy testbe, de aztán amikor komolyra fordult a dolog, amikor letartóztatták, megkötözték, szögeket vertek a testre, hol volt már ő akkor attól, hogy akkor rég megint a mennyekbe volt. Csak látszat volt az egész. Ezek a doketisták, ezek egy lépéssel odébb mentek, és ez a korintusi átok, ez ezen az úton hangzik el, de mondom, maga Pál is rálépett erre az útra, tehát ne felejtsük el. Pál még csak annyit mondott, engem nem érdekel a földi Jézus. Aztán tovább mentek, átkozott ez egész Jézus, ugye nem tartozik a dologhoz. A dologhoz az tartozik, hogy van egy mennyei urunk, egy kűriosz, egy csodálatos kűriosz, aki lejött közénk és hozta az isteni szikrát, az isteni világosságot, és visz magával a mennybe, kiszabadít minket a testnek a tömlöcéből, és visz a mennyei dicsőségbe. Doketisták, még tovább mentek ezen az úton. Tehát innen látszik testvérem, hogy amit én beszélek, az nem teória, hanem ez történelem. Történelem az, hogy problémássá lett, hogy miköze annak a dicsőséges Krisztusnak a megfeszített názáreti Jézushoz. És ha ezt tudatosítjuk, akkor megint új zengést kap ez az ige, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, csak a Jézus Krisztusról, őróla is úgy, mint megfeszítettről. Azt mondja Pál, itt nem alkuszunk. Ha nem ez a ti Krisztusotok, aki a kereszten kiszenvedett, akkor nem vagytok keresztények, akkor tiszteljük egymás vallásos gerjedelmeit, de akkor ti már kívül vagytok a kereszténységen. Tehát mondtam egyik este, hogy a kereszténységet fenyegette az, hogy zsidó szekta lesz belőle, egy apokaliptikus messiást váró kis csoport. Emit pedig fenyegetett azt, hogy elszakad a zsidóságtól és a názáreti Jézustól teljesen, és lesz egy Krisztus imádó misztérium vallás, amelyiknek semmi köze az időhöz, a történelemhez, a zsidók kenyeréhez, mondta az idő, a zsidók kenyere, hanem csak az örökké valóság, a magas és az alacsony, a fent és a lent, a tér kategóriáiban. Most testvéreim, itt látjuk tehát, hogy pneuma és pneuma közt van különbség. A korintusiak beszéltek pneumáról, Krisztusról is, megváltásról, karizmáról, glosszoláliáról, csodák történtek, ezt mind-mind csinálták, csak szégyelték a keresztet, azt ki akarták hagyni. És így lett központi kérdésé, hogy a kereszt és a föltámadás hogyan viszonyul egymáshoz. Erre mit felelnétek, kitesen, hogy súlypontilag kereszt és föltámadás? Hogy viszonyul egymáshoz? Lehet azt mondani, hogy a kereszt a sajnálatos árnyéka a dicsőséges föltámadásnak. Jó ez a beszél? A dicsőséges föltámadás az a valami, hát sajnos előtte egy ilyen csúnya dolgnak le kellett játszódni, hogy kereszt, Golgota, szégyenletes dolg. Hát a dicsőségnek van egy ilyen árnyék, hogy kereszt, tehát a dicsőség az a valami. Hát Pál azt mondta, hogy ez nem igaz, ezt nem lehet vallani, ez nem keresztény gondolkodás. Tehát nem úgy van, hogy a kereszt az egy takargatni való szégyenletes árnyék az igazi dicsőségre, hanem Pál így gondolkodott, hogy a kereszt az a dicsőséges tett, az az üdvösséges áldozat, aminek a kicsengése, aminek a megjelenése, a kiábrázolása, a föltámadás. A döntő dolog a kereszten történt, azt mondja Pál. Ott jelent meg az Isten dicsősége, a kereszten. Aki ezt nem vallja, aki a súlypontot áthelyezi, hogy jó, hát arról is szóljunk, de gyorsan siessünk tovább a föltámadás ragyogásához, az elvéti a mértéket, az idegen lélekről beszél. Tehát mi a különbség pneuma és pneuma között? A Krisztus-szerűség. És a Krisztus-szerűségen belül a keresztnek a jelentősége. És Pál apostol azt mondta, én nem akarok közöttetek másról tudni, csak a keresztről. Na most kiélezzük a dolgokat még egy kicsit. Mi tehát a különbség a korintusiaknak a pneumája között és a Pál által prédikált pneuma között? Hát persze mondom, a gondolkodás kedvéért kihegyezem, kiérezem a dolgot, de sajnos nagyon sok igazság van ebben a kihegyezésben. Amott is pneuma, itt is pneuma, mit munkál a korintusi pneuma élvezete? És mit munkál a Krisztus pneumája áldozatot. Csak ennyi a különbség. De ez aztán különbség. És ezzel meg lehet mérni. Ma is mindenféle pneumatikus mozgalmat meg lehet mérni. Ez az egyszerű mérlegem. A pneuma által élvezkedem, vagy a pneuma elsegít engem a szolgálat, sőt azon túl az áldozatvállalás útjára. Persze bonyolult a dolog, ezt én nagyon jól tudom, testvérem, magamról tudom. Bonyolult a dolog, mert a szolgálat is gyönyörűséges. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, hogy egyik csak élvezkedik, a másik pedig komoran, hidegen szolgál. Nem, a szolgálatban gyönyörűség van. És mégis itt van egy olyan különbség, amihez valóban karizma kell, hogy az ember fölismerje. Fölismerje a testvérem. Örülök, hogy így ragyogsz. Örülök, hogy teli vagy missziói rendülettel. De testvérem, de igazából önmagadat dicsőíted meg, önmagadat éled ki mindezzel. Vagy a másiknak, testvérem, köszönöm, hogy a te csöndes szolgálatodban ott van a Szentlélek hatalma. Ezt nem szabad emberi rokonszem, ellenszem, vagy valami teológia és katujálás szerint elkülöníteni. De igenis kérni kell Isten szellemét ebben a vonatkozásban is, hogy adjon nekünk világosságot. Mert önmagában az, hogy valaki kiabál, lelkesedjünk, én is most kiabálok. Önmagában ez semmit nem jelent. Nem jelent ez önmagában semmit, hanem erről van szó, hogy végső soron
élvezni akarja a dolgot, vagy segíteni akar a többieket. És most hallgassuk meg megint Pál apostolnak a vallomását, megint a korintusi levélből. Az 1 Korintus 10-ben ezt olvassuk. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Senki se a maga javát, élvezetét keresse, hanem a másét. Itt fölállítja Pál a normát. A korintusiaknak a nagy jelszava az volt, hogy szabadság, eleutheria. És valóban olyan szabadok voltak, úgy, ahogy a Galata levélben. Krisztusban nincs férfi, nincs nő, nincs zsidó, nincs görög, nincs úr, nincs szolga. Egyek vagyunk. És ezt megélték, ezt az egységet. A nők ledobták a csadort, mert akkor kellett nekik ezt a, amit ma Iránban úgy neveznek, hogy csador. Kellett a nőknek is viselni magukat. Fátyolát, meg mindenfélét ledobták, hogy egyek vagyunk a férfiakkal, megélték a szabadságot. És nincsen zsidó, és nincsen görög, úr és szolga. Tehát egy csodálatos, pneumatikus telítettséggel megélték mindezt, és elfejtettek, hogy igen, szabad, minden szabad, és mégis van határa a pneumatikus szabadságnak is. Ilyen határ az, hogy ne botránkoztassátok meg azokat, akik útban vannak a Krisztus felé. Ilyen szabadság az, hogy a keresztény testvér se botránkoztass meg, akinek a lelkiismerete gyenge. Különös vita van a Korintus elé, hogy a húst szabad enni, vagy nem szabad enni, ez nem vegetáriánus probléma ott, hanem teológiai probléma. Tudjuk, a legtöbb húst valamelyik Istennek jelképesen persze, de Istennek áldozták, vágták, ragadták a beleit, az könnyű volt odaadni valamelyik Istennek, hogy azt az oltára füstölögtessék el. De ilyen módon az állat bálvány áldozati hússá lett. És azt mondja Pál, úgy a lehető nyugodtan egyétek meg, menjetek, vegyetek belőle 1 kilót, 3 kilót, süssére egyétek meg. Keresztény emberek szabad. Mindaddig szabad, amíg nincs egy gyenge lelkiismeretű valaki, aki azt mondja, hogy jaj, hát hogy ti bálvány áldozati húst esztek? Azt mondja Pál, ja, ha valaki megütközik, akkor egy falatot sem. Mert a te szabadságodnak határa a másiknak a megütközése. És itt van egy ilyen egyszerű probléma. Azt mondja, hogy minden szabad. Bálvány áldozati hús, nincsen többé kóser, meg nem kóser, meg ide-oda áldozott áld, nincs semmi. Szabadságban, teljes szabadságban. Mindaddig, amíg meg nem ütközteti a másik keresztény testvér. Itt van tehát az egyik nagy íge testvéreim, hogy minden szabad, de a másikra való tekintettel kell megélnem az én szabadságomat. Ugyanezt még szebben talál meg, még átfogóbban mondja Pál a 9. fejezetben, első Korintus levél 9. fejezetében, ahol azt mondja Pál a 19. versben, a következő versekben, bár én mindenkivel szembe szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. Megint ugyanaz a gondot, én szabad vagyok, de önként lemondta a szabadságomról azért, hogy megnyerjen embereket. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek, törvény nélkülivé lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Most itt állj meg egy kicsit, azt mondja, zsidónak zsidóvá lettem. Az igazság, hogy ő maga túllicitálja egyszerre. Zsidónak zsidóvá lettem. Nem egyszerűen csak zsidónak zsidóvá lettem, hanem hallgassuk csak a római levélben, mit mond Pál. igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelenül fájdalom van az én szívemben, mert azt kívánnám, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonai, a zsidó helyett. Tehát nem is egyszerűen csak zsidóvá lesz, hanem fölkinálja Istennek, Isten szakíts el engem a Krisztustól, aki nekem az élet, az üdvösség. Szakíts el inkább csak az én zsidó testvéreimet, vidd oda a Krisztushoz. Ennyire komolyan lesz, hogy zsidónak zsidóvá lettem. Tehát itt van testvéreim a páli pneuma fogalom. Szabad, minden szabad. A nők fölszabadulnak, a szolgák, az urak hatalmáról fölszabadulnak. Mindenre van fölhatalmazásunk mindaddig, amíg a másikat meg nem állítom a Krisztushoz vezető úton, megbotránkoztatván őt. Tehát igazából minden szabad, egyetlen korlát van a szeretet. Ez a páli pneuma, és ahol nem ilyen a pneuma, hanem botránkoztat, vagy pláne megkülönböztet, mert aztán a korintusiaknál is az lett, hogy élvezkedtek, külön úrvacsoráztak a gazdagok, a szegényeket, a másik sarokba elzavarták. A nagy szabadságból végül is egy elit társaság lett, és szomorúan mondja Pál, ez már nem úrvacsorázás, amit ti csináltok. Tehát még egyszer, pneuma itt és pneuma amott, a döntő különbség, hogy Krisztus-szerű-e az a pneuma. És a Krisztus-szerűség a kereszt jegyében lesz látható, és a kereszt a szolgálatot, a szeretetet, a maga odaáldozását jelenti a másikért. Nos, azt hiszem ezzel igazából választottam arra, ami ma az egész világot betölti, pneuma, karizmatikusok. A keresztényeknek szerintem, ha tanulmányozzák az igét, azt kell mondani, hogy igen, legyen áldott Isten, kiönti az ő lelkét. Igen, jöjjön a karizma, jöjjön a megújulás, a Krisztus-szerű karizma, a Krisztus-szerű lélek, amelyik nem új dicsőséget, új élvezetet vesz a Szentlélekből, hanem új erőt arra, hogy magát oda ajándékozza a másiknak. Befejezésül megint a Galata levélre lapozzunk, megint annak a végére, még egy mondatot a legvégéről. Igazán az ember szinte elsírja magát, amikor ezt az utolsó mondatot olvassa itt a Galata levél végén. A 6. fejezetben emlékezünk, tegnap olvastam ezt az igét. A Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. A pneuma újjá teremt. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Na, itt jön most egy csodálatos mondat. Azt mondja Pál, ezen túl senki se okozzon nékem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegét hordozom a testemen. Ez az a bizonyos stigma, az egyház történetben újra meg újra megjelent bizonyos szenteknek a csuklóján, testén, az Krisztus sebeinek a helye, elkezdett vérezni a saját testükön, ez a stigma. Hát Pálnál ez nem jelképes volt, hanem korbácsütések és megkövezések nyomán hordozta ő a stigmát a Krisztus szenvedését. De gondoljuk el, hogy az öreg Pál már itt már azért a halála felé megy, azt mondja Pál, hogy emberek, hagyjatok már békén engem, ne vitázzatok, ne bántsatok, ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus stigmáját, sebeit hordozom a testemben. Én egy kicsi merészséggel azt mondom testvéreim, hogy az az igazán karizmatikus ember, aki stigmatizált ember, akinek nincsenek stigmái, a Krisztusért kapott sebei, az nagyon csöndesen beszéljen Szentlélekről. Mert félő, hogy az egy másfajta lélek. Mert a krisztusi pneuma az stigmákkal ajándékozza meg az embereket. Ezt magam ellen is mondom, mindenki ellen mondom, akinek nincsenek a Krisztus sebei valami módon, a sorsában, a testében, a bukszájában, a karrierjében, aki nem stigmatizált ember, a Krisztusért hátra tett ember, mellőzött ember, megalázott ember, megrövidített ember, aki a Krisztusért kapott stigmákat, az vajmi kevesebbet ér Szentlélekről. Mert az igazi Szentlélek ebben az irányban viszi az embereket. Imádkozzunk.